Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Smart City, azaz, hát hogy is mondjam, jövőváros vagy okosváros. Erről fogunk ma beszélgetni Böszörményi Nagy Gergővel, a Design Terminál vezetőivel és a Brain Bar alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, és hát üdvözlöm a hallgatókat!
Először is definiáljuk a fogalmat, mert olyan nagy baj nem lehet. Én már alkalmazásra is hallottam Smart City-t, meg koncepcióra is hallottam, hogy Smart City koncepció. Most akkor mi az igazság?
Ez hosszú lesz, nem baj?
Nem.
Bonyolult téma. Szóval amikor a Smart City fogalmat kitalálták, akkor valami olyasmit értettek alatta, ami egy integrált városirányítási rendszer, integrált digitális városirányítási rendszer. Ez azt jelenti, hogy egy olyan vízió, mondhatjuk, hogy utópia volt-e mögött, az ötlet mögött, hogy egy digitális hálózaton és alapvetően szenzorokon, kihelyezett különböző változókat mérő szenzorokon alapuló, de alapvetően a nap végén egységes, egy agyközpontban, egy irányítási központban összefutó rendszer, ami abban különbözik a korábbi városirányítási rendszerektől, hogy valós időben képes módosítani gyakorlatilag a város működését.
De itt nem közlekedésről van szó.
A közlekedés ide tartozik, de például az energetika is, az energiahálózatok is ide tartoznak, és ugye a szenzorok segítségével valós időben lett volna képes, vagy lenne képes olyan döntéseket hozni, optimalizálni például az energiafogyasztást, vagy a tömegközlekedési rendszereknek a működését, amire korábban nem volt példa. Ez egy vízió volt, és az izgalmas az, hogy miközben rengeteget beszélgetünk Smart City-ről, cikkek, tanulmányok, konferenciák, meetupok sora zajlik folyamatosan, valójában ez így egyébként sehol a világon nem működik. Ki lehet nyugodtan jelenteni, és ezt nem én mondom, hanem...
Tehát az egy beugratos kérdés, hogy mondj egy Smart City.
Igen, nincs ilyen. És ezt nem én mondom, hanem a Scientific American, az egyik legfontosabb tudományos technológiai újság írta néhány hónappal ezelőtt, hogy ma valójában egyetlen Smart City sincs. Smart City kísérletek és egy-egy alkalmazás tesztelése az zajlik és folyik, de integrált városirányítási rendszer, okos város, mint olyan, így holisztikusan egyébként nem létezik.
Akkor miért beszélünk róla ennyit?
Nagyon izgalmas. Szerintem kereskedelmi okai vannak annak, hogy sokat beszélünk róla, ugyanis ezt a fogalmat meghekkelte az üzleti érdek, az üzleti szempont, mint ahogy nagyon sok más esetben is megtörtént ez már a történelemben. Ma a féle dobozos termékeket, egy-egy Smart City megoldást, aha, egy-egy területre kiterjedő szoftvert, vagy alkalmazást, vagy akár hardware eszközt adnak el úgy, hogy ez egy Smart City eszköz. De önmagában az, hogy egy nagy rendszer egyik adaléka egyébként egy megoldás, attól még az nem lesz egyelő a Smart City-vel, és nagyon-nagyon fontos beemelni itt még egy általános kérdés digitalizáció kapcsán. A technológia az önmagában nem cél, hanem eszköz. Ha azt állítjuk, hogy a digitalizáció önmagában megváltoztatja a városokat, az ugyanannyira komolytalan álláspont, mint ha azt mondanánk, hogy az elektromos áram megváltoztatja. Uh-huh. Nem, a várospolitika változtatja meg, ha ezt jól használja. Az arra a szintre még a várospolitika nem jutott el, hogy ilyen integrált rendszert létrehozzon.
Jó, akkor mi az oka, hogy ez nem jutott el olyan szintre, hogy legalább egy mintát lehessen lobogtatni, hogy lám, ők megcsinálták, mert az azért valahol áttörés jelentetne, nem? Ott már lennének tapasztalatok.
A városok a világ legkomplexebb és legbonyolultabb ökoszisztémái. Olyan tudósok foglalkoznak a városi hálózatok a különböző összefüggések feltérképezésével, mint mondjuk Barabási Albert László. Nem olyan egyszerű dolog ám létrehozni egy Smart City-t, illetve nem is biztos, hogy jó lenne a semmiből létrehozni egy ilyen szélsőségesen szabályozott történetet. Erre térünk szerintem majd vissza később, hogy egyébként jó dolog-e a Smart City víziója, vagy nem. Ami viszont érdekes, hogy
azért... Fel sem merül bennem a kérdéset, ez egy tök jó dolog.
Azért megkísérelték néhány helyen. Aha. Például Indiában megpróbáltak erőszakkal létrehozni Smart City-t, úgyhogy a vidéki területeken azt mondták a farmereknek, nem azt mondták, hanem kötelezték őket arra, hogy most akkor eladjátok el a földjeiteket, átvesszük a földjeiteket még pontosabban, ti pedig beköltöztek ebbe az újonnan Skicből felhúzott városba, és úgy fogtok élni, ahogy a Smart City szabályrendszer diktálja. Itt már rögtön találkozunk egy nagyon fontos technológiai, kulturális kihívással, hogy lehet-e egyébként ezt a high-tech rezsimet gyakorlatilag a társadalomra kényszeríteni. És hát ez már egy etikai kérdés.
De közben Kínában ugye terjed az egész, ugye látjuk ezeket a videókat a social rankingekről, meg az arcfelismerő rendszerekről, mindenhol megismer, meglát, tudja, pontoz, stb. Tehát itt ehhez hasonló ilyen nagy testvéres smart city megoldást látunk.
Na de Kína egy kommunista diktatúra. Azért nem véletlen, hogy ott látod ezt kiteljesedni elsőként. Nekem van egy elméletem arra, hogy a Smart City-vel mi a három legfontosabb probléma a Smart City paradigmával. Nagyon röviden összefoglalva az első, és ez talán egy kicsit elrugaszkodottnak tűnik, vagy abstrakciónak tűnik, de szerintem fontos, az a spontanitás problémája. Ugye mi azért, mi európaiak, vagy mi nyugati ember, azért szeretjük a helyet, ahol élünk, vagy a városokat, a kedvenc városaikat, mert gyakorlatilag az egyéni kezdeményezéseknek, az alulról építkező kezdeményezéseknek általában ezeken a helyeken van szerepe. Uh-huh. A spontanitás, az esetlegesség, az gyakorlatilag sztorikat, élményeket eredményez a kulturális szférában, az esti történeteink, az, hogy hogyan veszünk részt egy város kulturális életében, az nagyon jelentős részben a kiszámíthatatlanság, a szerencsés, vicces véletlenek világán alapszik. Ugye a Smart City, a high-tech rezsim, az gyakorlatilag a teljes kiszámíthatóságot ígéri. Nagy kérdés az, hogy az életminőségre ez milyen hatással van. A második probléma szerintem a Smart City-vel az a magánszféra problematikája. Egy igazán jól működő Smart City az trillió számú szenzoron alapul. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magánszféra maradékától is elköszönhetünk, még hogy szkeptikusak is vagyunk a tekintetben, hogy van-e még egyáltalán olyan, hogy magánszféra, hát a maradékától is el kell köszönni, ha egy igazán hatékony Smart City rendszert vizionálunk. És a harmadik probléma, ami szintén szerintem nagyon izgalmas, az a technológiai ugrás problémája. Ma kormányok, önkormányzatok, vagy akár magáncégek dollármilliárdokat ölhetnek egy-egy technológia elterjesztésébe, vagy mondjuk egy város felszerelésébe bizonyos technológiával, de olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy lehet, hogy 10-15 év múlva abszolút feleslegesnek tűnik majd ez a beruházás. A Wi-Fi szerintem kiváló példa erre. Néhány évvel ezelőtt csodaszernek tűnhetett az, hogy felszerelünk egy várost Wi-Fivel, viszont az internet hozzáférhetőség ma már olyan, hogy igazából nem erre van szüksége az embereknek, mert ez amúgy is megvan nekik. Tehát szerintem nagy, komoly, drága döntéseket hozni egy-egy mai technológia kapcsán, az lehet, hogy felelőtlenség, mert túl gyorsan fejlődik a technológia, és lehet, hogy ezeket később nem tudja majd legitimálni.
De akkor le kéne kukázni az egész koncepció?
Dehogy is, hát nem lehet, gondolj bele, hát kiváló. Hát ezek az out of the box megoldások pont erre vannak, hogy tele lehessen a sajtót kürtölni vele, hogy mostantól már Smart City vagyunk, mert van egy ilyen oszlopunk, és akkor stb. És ez két-három cégnek is jó, meg a helyi önkormányzatnak.
Nem kéne lekukázni szerintem. Én városlakóként azt mondanám, hogy olyan városvezetésre van szükség a legtöbb városban, mindenhol, ahol csak lehet, amelyik ezeknek a kihívásoknak a belátásával képes egyébként a jó minőségű alkalmazásokat használni, a rossz minőségűektől elfordulni, azokat nem komolyan venni, és egyáltalán valamiféle minőségi szelekciót működtetni a tekintetben, hogy mit vezet be az életünkbe, meg mit nem. Vannak olyan területek, ahol nem is kérdés, hogy te is említetted, hasznos, értelmes, helyes a digitalizáció, de vannak olyan dolgok, amiket nem pótol a technológia. Az okos városvezetést például biztosan nem fogja pótolni, csak az, hogy drága beruházásokba bocsátkozik egy önkormányzat.
Ez nagyon jó, szerintem itt zenélünk egyet, és megengedjük a hallgatóknak is, hogy írjanak 0630 20 10 909. Böszörményi Nagy Gergő, a Design Terminál vezetője és a Brain Bar alapítója van itt velünk a stúdióban. Smart City-ről, a jövő városáról beszélgetünk.
Folytatjuk a beszélgetést az okos városokról, a Smart City koncepcióról Böszörményi Nagy Gergővel, a Design Terminál vezetőjével, a Brain Bar alapítójával. A hallgatók szkeptikusak és ecceteskednek, ez a dolguk egyébként a mi műsorunkban mindenképp. Szingapur nem Smart City, már kérdezi az egyikük, a másikuk meg burkolót nem találni, aki le tud rakni két csempét, a Smart City messzebb van, mint a következő galaxis.
Mind a két megközelítésen egyet tudok érteni, Szingapur felvetése teljesen jogos. Valóban Szingapur általán az ismert nagyvárosok, illetve ebben az esetben városállam közül a legközelebb egy Smart Cityhez, de ugye ezért merült fel pontosan az etikai, illetve mondjuk azt, hogy világnézeti kulturális kérdés. Szingapur alapvetően egy diktatúra, tehát egy jól működő high-tech városállam, viszont diktatúra, és amiket ti felvetettetek ugye Kína kapcsán, ott is egy kommunista diktatúráról beszélünk, tehát ezért nem tudunk Smart City-ről és kultúráról,
tehát
Smart City-ről és civilizációról külön-külön beszélni.
Úgy, hogy megmondják, hogy mi van és kész.
Hiszen igen, a Smart City, még egyszer mondom, nagy mennyiségű adat begyűjtésén alapul, olyan dolgokról is gyűjtenének adatot, amiről ma még nem gyűjtenek.
Most mondok egy forradalmi és vitát gerezt a dolgot. A Smart City-ben nyilván nem kérdés, hogy építünk-e gátat a római partra, nem?
Igen. Peter Thiel, az ismert befektető például azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy a mai kor nagy ideológiai distinkciója az, hogy a kriptovaluták világa libertárius, tehát liberális, szabadelvű, míg a mesterséges intelligencia, amin a Smart City-n satul, az természeténél fogva egy kommunista utópia, ugyanis nagy mennyiségű adat központi ellenőrzésen összegyűjtésen alapul, és ő például azt gondolja, hogy ezért annyira sikeres Kína a mesterséges intelligencia, mert központi döntés eredményeként tud gyakorlatilag számolatlanul, válogatás nélkül mindenféle adatot összegyűjteni. Ezt egy demokrácia sokkal bajosabban teszi meg, lassabban és hosszabban jut el oda, hogy ebbe belemenjenek a polgárok.
Uh-huh. Hát nem valami szívderítő víziót vázoltál. Ne, mi nézzünk, a helyzet nézzünk, a burkoló kérdéssel?
Igen, nyilván munkaerőhiány van, burkoló kérdés, igen.
Én továbbra is azt gondolom, hogy a társadalmi kihívások, társadalmi, kulturális, civilizációs egyéb kihívások előbbre valók, mint a technológia önmagáért való ünneplése. Maga a Brain Bar Fesztivál is arról szól, hogy a technológiai változások mögött egyébként milyen társadalmi kihívások, krízisek, kérdések húzódnak. Szerintem is előbbre való például a munkaerőhiány megoldása annál, mint hogy önmagáért különböző technológiákat vásároljunk és telepítsünk.
De vannak azért jó megoldások, meg afelé haladunk, hogy nem kell mindenkit elijeszteni ezzel, hogy telerakunk szenzorral mindent, és akkor az a magánszféra végét jelenti. Tehát vannak előremutató dolgok, nem? Amiket jó lenne egyre többet látni.
Itt Magyarországon szerintem több ilyen is történt a 2010-es éveknek az első felében. Talán a Futár a legjobb példa rá, de még egyszer, a Futár önmagában nem Smart City, hanem a Futár egy olyan megoldás, ami jó esetben integrálható egy intelligens városüzemeltetési rendszerbe, és nagyon fontos még talán az, ezt Vitézi Dávid barátom szokta mondani, hogy nem csak feltétlenül technológiai dolgoktól lehet okos egy város. Például egy jó helyre felfestett kerékpársáv vagy buszsáv is nagyban hozzájárul az emberek életminőségének javításához. Ugye zárójel, a Smart City paradigmát annak idején azért találták ki, hogy az emberek élete kényelmesebb legyen. Hát nem feltétlenül csak hagyományos high-tech megoldások alkalmasak erre, hanem egy vödör festékkel is lehet egyébként okosabbá tenni.
Hát jó helyen kitalálni mondjuk egy parkolót, vagy máshol megállítani a buszokat, vagy a hajóforgalmat ugye máshogy megállítani.
Vagy elvenni egy sávot például az autósoktól adni a buszközlekedésre, tehát nagyon-nagyon sokféle olyan megoldás van, ami olcsó, nem high-tech jellegű, viszont a város élhetőségét, az életminőségünket javítja.
Vannak ennek akár Szingapurban, akár máshol bármiféle eredményei? Mert oké, hogy van egy utópia, hogy te fogalmaztál, ami a Smart City-ről szól. De nyilván az, hogy ez mennyire fedi a valóságot, arra valamiféle tapasztalatok kellene. Tehát most kérdezek, nem tudom, hogy jártál-e ott, de jobb Szingapurba élni attól, hogy ők már közel vannak ez a Smart City-hez? De olcsóbb az ára, tutira jön a busz, nincs katyvasz reggel a közlekedésbe?
Ez egy nagyon veszélyes kérdés. Szerintem végtelenül szubjektív. Biztos, hogy van, aki hallgatók közül is szívesen élne Szingapurban, és biztos, hogy van olyan is, aki Budapestet preferálná. Én most az elmúlt hetekben Sánkhájban fordultam meg legutóbb az érintett városok közül. Én azt tudom mondani, hogy nekem ez a fajta kiszámíthatóság, illetve a megfigyelésnek ez az aránya már nem szimpatikus. Tehát én nem cserélném a budapesti, még a budapesti közlekedési káoszt sem cserélném feltétlenül.
A Sánkhály közlekedési káoszra.
Így hát van, de még egyszer mondom, ez szubjektív. Tehát, igen, hogy ezt a hallgatók majd eldöntik.
De ott milyen nyomai vannak Sánkhályban ennek a Smart City koncepciónak? Ott dolgoznak ezen? Kína egyik legfejlettebb városáról van.
Igen, dolgoznak ezen, hogy a Kína nagyvárosaiban nagyon jelentős számú szenzort telepítenek, amik egyébként most már nem csak azt figyelik meg, amivel mondjuk nekünk akár ilyen nyugati fejjel lenne feltétlenül komoly bajunk, hogy hányan használnak egy metrót mondjuk csúcsidőben, és ezért aztán hogy kell sűríteni a járatokat, de ott olyan egyénre szabott adatgyűjtés is folyik, ami még az arcfelismerésen túl is, például a mozgás alapján felismeri az embereket, hogy honnan hova mennek, az alapján gyakorlatilag személyes profilokat állít fel, és ennek aztán befolyása van arra, hogy valakit hogyan osztályoz a kínai kormányzat a társadalmon belül. ez egy olyan tudható, de és alapvetően az emberek fejében ott lévő dolog, amit ott elfogadnak, hozzá vannak szokva, nem lepi meg őket, része a kínai életnek, gyakorlatilag egy logikus meghosszabbítása annak, amiben évtizedek óta élnek, de ami vette, vagy én lehet, hogy nem szívesen barátkoznánk meg.
Világos. Mi akkor a koncepció jövője? Vagy hogy lehet ez? Most akkor ez átmegy ilyen megoldás alapú, és nem koncepció lesz, hanem majd mindenki ráagatja a Smart City címkét a saját applikációjára, eszközére, stb. Stb. És ezek elszaporodnak, és majd ezekből lesz valami? Vagy
a világ technológiai cégei azok nagyon elkötelezettek abban, hogy mindenféle dobozos Smart City termékeket, amik ennek a területnek egy-egy részét, egy-egy százalékát kezelik, azt eladják a világ gazdag önkormányzatainak. Tehát jelenleg most ez a kereskedelmi folyamat zajlik a világban, és szerintem az a kérdés, hogy hol lesznek olyan vizionárius, erős koncepcióval rendelkező városvezetők, akik azt mondják, hogy nyakló nélkül csak azért, mert mondjuk az EU támogatja ezt a beszerzést, nem fogunk vásárolni valamit, hanem majd akkor vásárolunk, hogyha van egy koncepciónk, hogy már pedig ebben a városban ilyen szinten vagyunk hajlandóak elmenni a digitalizációban, több adatot nem akarunk gyűjteni, ennyit akarunk, ezt ezért és így fogjuk használni. Ez a fajta városvezetői koncepció, amit semmilyen technológia nem pótol, ezzel kell kezdeni, és utána ehhez kell rendelni az eszközöket.
Vannak ilyenek?
De régen is volt, gondolj bele, tehát mindig a skandináv példát emlegetik, ugye, amikor nem füvesítenek és nem csinálnak addig járdát, amíg meg nem nézik, hogy merre járnak az emberek, és akkor utána van megcsinálva. Tehát ez egy olyan megoldás, ami nem digitalizáció, de egy teljesen normális gondolkodás. Nem úgy, hogy fogják a járdát, megcsinálják, és akkor utána persze mindenki a füvön keresztül fog menni, hiszen az a legrövidebb út, és kitapossák a füvet.
Mondok egy olyan kihívást, aminek a kapcsán szükségünk lesz a technológiára, és a városokat nagyban érinti a klímaváltozás. Budapestet is jelentősen érinti, mert Magyarország a klímaváltozásnak egyik legkitettebb európai ország, de vegyünk egy másik példát, mint Los Angeles-ét. Ezek a városok egy-két, maximum három évtizeden belül érdemben meg fognak változni a klímaváltozásának az eredményeként. Az, hogy pontos adatokat tudjon a városvezetés arra, hogy hol, milyen hőközpontok alakulnak ki egy városban, hogy egyébként az eszközök, amiket bevetnek a klímaváltozás káros hatásainak az elhárítására, működnek-e. Például Los Angelesben fehérre festik az úttesteket és a járdákat, hogy kevesebb napfény nyeljenek el. Hogy ezek egyébként, ezek az egyszerű vagy sokszor bonyolultabb eszközök működnek-e, erről bizony nagy mennyiségű adatot kell gyűjteni, elemezni kell, évről évre hatékonyabbá kell tenni, hogy legyen értelme ennek a küzdelemnek. Tehát azt gondolom, hogy van olyan kihívás, amiben a Smart City alkalmazásoknak nagyon is van és lenne helye a jövőben. A személyes adatok gyűjtése nyakló nélkül, korlát nélkül szerintem már erősen véleményes.
Hát nagyon jó beszélgetés, nehéz abba hagyni, de kénytelenek vagyunk, hiszen lejárt az idő, úgyhogy köszönjük szépen a gondolatébresztőt Böszörményi Nagy Gergőnek, a Design Terminál vezetőjének és a Brain Bar alapítójának, picit a Smart City koncepció kapcsán. Hát legalábbis megfogalmaztad a kételyeidet, mondhatjuk így.
Abszolút, igen, köszönöm a lehetőséget meg a beszélgetést.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.